Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsor vezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Zsigmond király uralkodásának utolsó két évtizedében is kiemelt figyelmet fordított a külpolitikára, ugyanakkor a cseh korona sorsa, a császári cím megszerzése és az egyházpolitikai kérdések kötötték le a figyelmét. Emiatt sokat volt távol az országból, mégis hűséges híveinek köszönhetően szilárdan kézben tudta tartani az országot, amely a külpolitikai fenyegetések ellenére is jelentős gazdasági és kulturális fejlődésen ment keresztül. Témánk Zsigmond király uralkodásának utolsó évei. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, Zsigmond király uralkodásának jelentős részét a külpolitika foglalta el, azonban, mint a műsorvezető úr is említette, jelentős kulturális és gazdasági fejlődés is bekövetkezett uralkodása alatt. Azonban a látszólag nyugodt felszín alatt egyre komolyabb problémák kezdtek kibontakozni, amelyeknek a hatásai már Zsigmond király uralkodásának az utolsó éveiben kezdenek megmutatkozni, főleg különböző társadalmi megmozdulások formájába.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsoraink témája Zsigmond királynak az uralkodása volt, de magyar királyok több mint 400 éve léteztek akkor, amikor Zsigmond király hatalomra került, és az első magyar király első István volt, vagyis Szent István király, akit államalapító király tisztelünk. Ő biztosítani tudta az elsőszülöttség elve alapján a jogát a magyar törzsek vezetésére, ezután pedig koronát kért és kapott a pápától, és megkoronáztatta magát magyar királynak, ezzel megteremtette a keresztény magyar királyságot. István király kiterjesztette a központi hatalmat a Kárpát-medence egészére, legyőzve a különböző helyi vezetőket, és ezzel párhuzamosan kiépítette a királyi közigazgatást is a térségben, azáltal, hogy vármegyéket létesített a Kárpát-medencébe. A jelentős egyház politikai intézkedéseket is hozott, megszervezte a keresztény magyar egyházat, azáltal, hogy egyházmegyéket, vagyis püspökségeket, illetve érsekségeket szervezett. István király uralkodása alatt jelennek meg az első magyar pénzek a Kárpát-medencében, az első írott törvények, az első írott oklevelek. Ezáltal a magyar társadalom jelentős jelentős átalakuláson megy keresztül. István királynak jelentős külpolitikai tevékenysége is volt, felismerte azt, hogy a belpolitikai átalakítások közepette lehetetlen aktív külpolitikát folytatni, ezért István király békére törekedett a szomszédokkal, és elsősorban a két nagy birodalommal, és pedig a német-római, valamint a bizánci birodalommal. István király uralkodása során egyetlen egy kérdés nem tudott megnyugtatóan megoldani, és pedig a trónutódlás kérdését. Mint tudjuk, fiai még élete során elhunytak, ezért egy szükségmegoldást kellett alkalmazzon, és pedig Orszeoló Pétert, az unokaöccsét jelölte ki trónörököséül. Úgy gondolta, hogy ő lesz a legalkalmasabb arra, hogy tovább folytassa azt a munkát, amelyet első királyunk elkezdett. István királynak azonban egy közeli rokona, Vazul, nem akart ezt a döntést elfogadni, összeesküvés szervezett István király ellen, viszont ez az összeesküvés kiderült, így István Vazult megvakítatta, illetve fiait száműzte az országból. 1038-ban István király halála után első Péter, vagyis Orszeoló Péter kerül Magyarország élére, aki viszont csak néhány évig uralkodik, türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az előkelőket, akik fellázadnak ellene és elűzik. A lázadók királyá Abos Sámuelt választják, aki István királynak egy távoli rokona volt, és ő is csak néhány évig tudja biztosítani saját maga számára a királyi trónt, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, és visszaszerzi a koronáját. Első Péter második uralkodása is rövidre sikeredik, ugyanis az előkelők elégedetlenségét továbbra sem tudja háttérbe szorítani, illetve még pogánylázadás is kirobban uralkodás alatt. Így a helyzetet Vazulnak a fia, András használja ki, aki így megszerzi a királyi koronát. Tehát a magyar királyság élére első András kerül, aki sikeresen visszaveri a német támadásokat, illetve helyreállítja a pogánylázadások által megtépázott keresztény magyar egyház helyzetét. András annak érdekében, hogy megszilárdítsa a hatalmát, hazaívja Lengyelországból öccsét, Bélát, és kettejük között egy egyesség születik, és pedig megosztoznak a hatalmon, Béla számára András létrehozván a dukátusnak, a hercegségnek az intézményét. Béla ezt az intézkedést úgy értelmezte, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért, amikor András megkoronáztatja saját fiát Salamont királynak, a két testvér között konfliktus alakul ki, és ebből a testvérháborúból András kerül ki vesztesen, aki nem csak koronáját veszti el, hanem életét is veszti a konfliktus során. Így Magyarország élére első Béla kerül néhány évig, aki viszont egy furcsa balesetbe halálos sebet kap, így ez lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszaszerezze a királyi koronát. Salamon kiegyezik Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, és egy évtizeden keresztül közösen irányítják a magyar királyságot, de végül az unokatestvérek között is konfliktus alakul ki, és ebből a konfliktusból Géza, illetve László kerülnek ki győztesen. Így a magyar királyság élére első Géza kerül, aki jogilag ellenkirályként uralkodik, és korai halálát követően első László vagy Szent László kerül a Magyarország élére. László király sikeresen megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Először is rendezi az úgymond Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről, így immár törvényes királyként áll a magyar királyság élén. László király jelentős belpolitikai intézkedéseket vezet be, szigorú törvényeivel például a tolvajlást próbálja visszaszorítani. Ezen kívül jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is bevezet, például létrehozza a zágrábi püspökséget, ezen kívül pedig ő kezdeményezi István király Imre herceg és Gellért püspöknek a szentélyavatását. László király a Szilárd királyi hatalmat kihasználva aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcba, illetve kiterjeszti a magyar királyság fennhatóságát Horvátországra. László király politikáját a következő uralkodó, unokaöccse, első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán folytatja. Könyves Kálmán enyhíti elődjének szigorú törvényeit, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték a hatásukat. Ezzel párhuzamosan folytatja a magyar királyságnak a terjeszkedését, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a legnehezebb része a testvérével, Álmos herceggel való konfliktusa volt. Álmos herceg nem tud beletörődni abba, hogy nem ő lett lett a király, és többször is fellázad testvére ellen. Kálmán király végül a kérdést úgy oldja meg, hogy a herceget és annak fiát megvakítatja. Kálmán halálát követően II. István kerül a magyar királyságnak az élére, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, de másfél évtizedes uralkodása inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedett. Majd II. István gyerektelen halálát követően II. Béla, vagyis Vak Béla kerül a magyar királyság élére, így az álmosság foglalja el a trónt. II. Béla sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, igaz, ezt úgy éri el, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti. Így egy évtizedes uralkodás után egy nagyon szilárd királyi hatalmat ad át fiának, II. Gézának, aki a 12. század közepén egy erős magyar királyságnak az élén áll. A magyar királyság ekkor szembe kerül a bizánci birodalommal, és ennek a konfliktusnak az eredményeképpen a belső egység megbomlik, megjelennek a trónkövetelők Géza király testvérei személyében, és természetesen őket a bizánciak támogatják. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, a fiának, III. Istvánnak csak nagy nehézségek árán sikerül biztosítania a királyi hatalmat nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe, akik ellenkirályként sikeresen ellenőrzésük alá vonják az ország egy részét. Viszont III. Istvánnak sikerül biztosítania országát és koronáját, így sikerül végül lezárni a bizánci háborúkat is, igaz, hogy jelentős területi vesztességeket szenvedett el Magyarország. III. István halálát követően testvére III. Béla kerül a magyar királyság élére, aki kamatoztatja a bizánci birodalomban szerzett kormányzati tapasztalatait, és jelentős intézkedéseket vezet be a magyar királyságban. Például III. Béla támogatja az írásbeliségnek a fejlődését, azáltal, hogy királyi kancelláriát hoz létre, illetve, hogy magyar klerikusokat, diákokat küld külföldi tanulmányutakra. Ezen kívül az ő uralkodása alatt növekszik meg az úgynevezett hiteles helyeknek a száma, amelyek szintén az írásbeliség terjedését szolgálták. III. Béla uralkodása során jelentősen növekedtek a királyi jövedelmek, és a jövedelem összeírásokból tudjuk, hogy a magyar király Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt. Ezen kívül III. Béla jelentős egyház politikai intézkedéseket is bevezet, ő az, aki kezdeményezi László királynak a szentiavatását. III. Béla halálakor tehát egy erős szilárd magyar királyság maradt fiára, Imre királyra, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy öccsével, András herceggel kell hadakozzon, hiszen András herceg a királyi hatalmat szerette volna megszerezni. Így Imre király korai halálát követően a csecsemőkorú fia, III. László már nem tudja biztosítani a saját maga számára a királyi hatalmat, és korai halála után II. András kerül a magyar királyság élére. II. András 3 évtizeden keresztül irányítja a magyar királyságot, és uralkodása során jelentős változások következnek be, hiszen a magyar király jelentős birtokokat adományoz el, ezáltal alaposan meggyengíti a királyi hatalomnak a gazdasági alapjait. Mivel rengeteg birtokot eladományozott, ezért András király állandó pénzhiánnyal küszködött, és ezt az állandó pénzhiányt erősítették azok a külpolitikai akciók, amelyben András ötletszerűen részt vett, fanatikusan ragaszkodott a halicsi fejedelemségnek az elfoglalásához, illetve csatlakozott az 5. keresztes hadjárathoz, mindezek a katonai vállalkozások rengeteg pénzt emésztettek fel. II. András uralkodása során a belső egység is megbomlott, a nemesség megerősödik, és belső konfliktusokra kerül sor. Egy ilyen konfliktus eredményeképpen meggyilkolják Gertrudis királynét, illetve a király arra kényszerül, hogy kiadja az aranybullát, amely a királyi szerviensek, vagyis a nemességnek a kiváltságait volt hivatott biztosítani. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül a magyar királyság élére, aki megpróbálja visszafordítani az apja által bevezetett intézkedéseket, de erre nem igazán van lehetősége, hiszen a tatár támadás szinte elpusztítja a magyar királyságot. Így a tatárok visszavonulása után Béla királynak a fő törekvése az országnak az újjáépítése lesz, és ennek a feladatnak viszonylag sikeresen meg is felel, és méltan említjük őt második honalapítóként. IV. Béla halálát követően fia, V. István kerül rövid ideig a magyar királyság élére, majd váratlan halálát követően az ő kiskorú fia, IV. László foglalja el a trónt. Viszont IV. László uralkodása alatt anarchia kezd kialakulni az országba, az előkelők jelentős birtokokhoz és befolyáshoz jutnak, és elkezdenek gyakorlatilag a királyi hatalom ellenében politizálni, így az ország egyre inkább a káosz irányába sodródik. IV. László ugyan megpróbálja megerősíteni a királyi hatalmat, ebbe a próbálkozásába viszont nem igazán jár sikerrel, és amikor meghal, akkor Magyarország az anarchia határán állt. III. András, aki IV. Lászlót követően elfoglalja a trónt, megpróbál rendet teremteni az országba, viszont egy évtizedes uralkodása során ez nem igazán sikerül neki. Így amikor 1301-ben meghal, és vele kihal tulajdonképpen az Árpádház, a magyar királyság a szétesés szélén állt. Az Árpádház kihalását követően többen is igényt tartottak a magyar királyi koronára. Először a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Ottónak sikerül megszerezni rövid időre a királyi trónt, viszont tartósan csak első Anjou Károly, vagyis Károly Robert tudja biztosítani saját maga számára a királyi hatalmat. Első Károly 4 évtizedes uralkodása során sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, háttérbe szorítja az úgynevezett kiskirályokat, vagyis tartományurakat, és egy erős központi hatalmat épít ki. Ezzel párhuzamosan biztosítja a királyi hatalomnak az anyagi fedezetét is, jelentős gazdasági intézkedéseivel jelentősen megnöveli a királyságnak a jövedelmeit, például nemesfém monopóliumot vezet be, bevezeti a kapuadót, a 30-advámot, ezen kívül pedig aranypénzt is veret. Jelentős külpolitikai tevékenységet is magának mondhat, uralkodása során nagyon jó kapcsolatot épít ki a lengyel királysággal elsősorban és a cseh királysággal. Így Károly király halálakor egy stabil királyságot hagy fiára, első Lajosra, aki ezt a belső stabilitást arra használja fel, hogy külpolitikai akciókat hajtson végre, és így Lajos király uralkodása alatt következnek be a nápolyi háborúk, hadakozik ezen kívül Velencével szembe és visszaszerzi Dalmáciát, valamint a litvánokkal is háborúzik, illetve a Balkán-félsziget irányába is vezet hadjáratokat. Lajos király sikeres uralkodására árnyékot vett, viszont a trónutódlás kérdésének a megoldatlansága, annak ellenére, hogy Lajos király jelentős erőfeszítéseket tesz ennek érdekébe. Ugyanis Lajos királynak nem volt fiú örököse, ezért a trónutódlás kérdését úgy próbálja megoldani, hogy lányát, Máriát úgymond fiósítja, így Lajos király halálát követően Mária lép a magyar királyság élére. Viszont ez végül anarchiát eredményez, hiszen a nemességnek egy része nem tudja elfogadni az úgymond nőuralmat, így behívják az országba a nápolyi származású Károlyt, aki sikeresen meg is szerzi a hatalmat, és II. Károly néven megkoronázzák királynak. II. Károly uralkodása viszont mindössze 39 napig tart, hiszen egy merényletnek az áldozata lesz, így az ország további anarchiába süllyed. Végül ebből az anarchiából Máriának a férje tudja kivezetni az országot, Luxemburgi Zsigmond, aki végül a nemesek, a bároknak a támogatásával megszerzi a hatalmat. A hatalom megszerzése Zsigmond király számára jelentős áldozatokkal járt, hiszen uralkodásának kezdetén teljes mértékben ki volt szolgáltatva a bároknak, jelentős birtokokat kellett eladományozzon számukra. Viszont Zsigmond király szívós munkával megerősíti a királyi hatalmat, egy új, hozzáhű nemesi réteget hoz létre, és végül háttérbe tudja szorítani azt a bárói réteget, amely hatalomhoz juttatta, illetve hatalmában korlátozta, így megerősíti a királyi hatalmat. Ezután Zsigmond király jelentős belső reformokat vezet be, beszéltünk kormányzati, igazságszolgáltatási, hadügyi, pénzügyi reformjairól, ezzel párhuzamosan pedig aktív külpolitikát is folytat, hiszen láthattuk azt, hogy hadakozik a törökökkel szembe, viszont ezen a fronton jelentős kudarcokat szenved el, ezután pedig megpróbálja a magyar királyság védelmét megerősíteni, azáltal, hogy létrehozza a végvárrendszert, illetve a balkáni ütköző államoknak a rendszerét. A múlt heti műsorunkban beszéltünk külpolitikai akcióiról. Láthattuk azt, hogy hadakozott Velencével szembe, nem túl sikeresen, hiszen elvesztette Dalmáciát, ugyanakkor pedig hallhattuk azt, hogy megválasztották német királynak, valamint azt, hogy aktívan részt vett a nyugati kereszténység egyházszakadásának a felszámolásában, hiszen ő volt az, aki összehívta és irányította a konstanci zsinatnak a munkálatait.
Történész úr, a következő percekben beszéljünk Zsigmond király csehországi politikájáról is. Folytassuk hát ezzel a mai kőbezárt múltunkat.
Zsigmond családja révén kerül kapcsolatba a csehországi politikával. Apja IV. Károly a német-római császári címen kívül birtokolta a cseh koronát is. Ezt Károly halála után Zsigmond bátyja Vencer örökölte. Mivel Vencer gyerektelen volt, ezért az ő halála esetén Zsigmond volt a cseh trón várományosa. Csak hogy Csehország éppen a radikális vallási mozgalmak legfőbb központja volt, itt alakult ki az 1410-es évek végére a középkori Európa legnagyobb méretű népi megmozdulása, a huszitizmus. A huszita ideológia legfőbb forrása a 14. századi angol teológus John Wycliffe tanításai szolgáltak, akinek tanai Angliában nem gyakoroltak maradandó hatást, de a 14. század végén eljutottak Csehországba, és ott termékeny talajra hullottak. A legnagyobb hatású szószólójuk Husz János prágai teológia tanár és prédikátor volt, követőit kezdetben Wyclefitáknak, később huszitáknak nevezték. Husz nagy hangsúlyt fektetett a cseh nyelv használatára, az egyházi gyakorlatban a latinnal, az egyetemi oktatásban a német nyelvvel szembe. Igen élesen fordult szembe a fennálló egyházi szervezettel, és a papi kiváltságok megszüntetését, a kolostorok eltörlését kívánta. Követelései között mind a mellett két szín alatt történő áldozás volt a legnevezetesebb. Ez a követelés és annak jelképe, a kehely, szimbolikus jelentőségűvé vált a mozgalom számára. Az 1410-es években Husz tanai nem csak Csehországban találtak visszhangra, a társadalom minden rétegében, hanem terjedni kezdtek a szomszédos országokban is. Vencel cseh király Husszal és követőivel szembe jóindulatú semlegesség álláspontjára helyezkedett, míg a hivatalos egyház szigorúan fellépett ellenük. A pápa 1411-ben kiátkozta Huszt, és amikor Zsigmond menlevelével megjelent Konstanzba, hogy hitvitába győzze meg ellenfeleit tanai helyességéről, a zsinat eretneknek nyilvánította, és 1415-ben mágián elégettette. Husz halála forradalmi hangulatot teremtett Csehországba, és amikor 1419-ben Vencel király fiútod nélkül meghalt, az országban a hatalom már gyakorlatilag a husziták kezében volt. Vencel örököse, öccse Zsigmond lett, aki kísérletet tett rá, hogy a cseh trónt elfoglalja. A cseh rendek azonban csak azzal a feltétellel voltak hajlandók őt elismerni, ha engedélyezi a huszita vallásgyakorlatot. Zsigmond alábecsülte a mozgalom erejét, hiszen a husziták korán sem voltak egységesek. A mozgalmon belül két csoport körvonalazódott, a mérsékelt kejhesek és a radikális táboriták. Kejhesek bizonyos feltételek mellett hajlandóak voltak arra, hogy kiegyezzenek a katolikus egyházzal és a cseh trónt követelő Zsigmonddal, míg a táboriták minden egyezkedést kilátástalannak ítéltek, és Zsigmond trónigényének is mereven ellenszegültek. Zsigmond a huszitákkal szembe fegyverrel próbálta érvényesíteni igényeit. 1420. március 17-én a sziléziai Boroszlóban a kíséretében levő pápai legátus által közzétetette a pápa buláját, amely keresztes háborút hirdetett a husziták leverésére. Ezzel kezdetét vette a Közép-Európát másfél évtizeden át lángba borító huszita háborúk időszaka. A fegyveres külföldi beavatkozása szembe azonban a huszitizmus mindkét csoportja egységesen fordult szembe. A harcot a táboriták élén álló Ján Ziska irányította, aki megszervezte a retteget huszita sereget, amely forradalmasította a közép-európai hadviselést. A huszita alakulatok elsősorban a gyalogságból álltak, és a lovassággal szembe új harci eszközt, a szekeret alkalmazták. A szekerekkel körülvett tábor, a szekérvár biztos védelmet nyújtott a lovasság rohama ellen, támadáskor pedig a lovagok közé nyomuló szekérsorok szétzinálták az ellenséges hadrendet. Zsigmond jelentős erőket mozgosított a husziták leverésével, de az ellenfél lelkesedésével és taktikai fölényével szembe minden próbálkozása kudarcot vallott. Először 1420 tavaszán nyomult be Csehországba, és július 28-án a prágai várban, amely ekkor még hívei kezén volt, sikerült királlyá koronáztatnia magát. De novemberben már súlyos vereséget szenvedett Prága mellett, majd 1422-ben német Brodnál érte újabb kudarc. Zsigmond ettől kezdve főleg arra törekedett, hogy a hűségén megmaradt Morvaországot védje a huszita támadásoktól, az ellenük való küzdelemre pedig a német-római birodalom rendjeit próbálta mozgosítani. De a német fejedelmek erőfeszítéseit sem koronázta siker. A csehek előbb 1426-ba, majd 1431-ben arattak döntő győzelmeket az ellenük felvonuló birodalmi hadakon, és ezek eredményeként a hadszíntér mindinkább áttevődött a Csehországgal szomszédos területekre, többek között Magyarországra is. A táboliták támadásai Magyarországot 1428-ba érték el. Ekkor csak Pozsonyig hatoltak, de 1430-ban már Nagyszombatnál győzték le az ellenük küldött magyar hadakat. 1431-ben a Vág völgyét dúlták végig, 1432-ben pedig tartósan megvetették a lábukat több megerősített helyen, köztük Nagyszombatba. 1433-ban eljutottak a Szepességig, és felprédálták a magyar pénzverés központját, Körmözbányát. A magyar országvezetés épp úgy tehetetlennek bizonyult a huszita támadásokkal szemben, mint a német fejedelmek, mert a nehézkés, lassan mozgosítható országos felkelés alkalmatlan volt a gyorsan végigszáguldó cseh csapatok megállítására. Így Magyarország számára az 1430-as évek elején már egyenrangú problémát jelentett a déli török és az északnyugati huszita veszedelem, mind a kettőnek egyformán szerepe volt az 1432-33. Évi hadügyreform tervezet és az 1435. évi törvény megalkotásába. A husziták sorozatos katonai sikerei végül nyilvánvalóvá tették, hogy mozgalmuk erőszakos leverésére a német-római birodalom és Magyarország együttes ereje sem képes. Zsigmond már az 1420-as években hajlandóságot mutatott a kejhesekkel való kiegyezésre, ennek eredményeként létrejött 1433-ban a kejhesek és a katolikus egyház közötti egyesség. A mérsékelt szárny elfogadta egyházuk feletti pápai főhatóságot, és fegyverrel vett részt a táborítákkal vívott végső összecsapásban. 1434-ben Lipany mellett a katolikusokkal szövetséges kejhesek megsemmisítették a táborita hadsereget. Csehországban ezután a kejhesekből és katolikusokból álló kormány alakult, amely 1436-ban kiegyezett Zsigmonddal, és átadta neki az uralmat, habár ez súlyos feltételekkel szorította a rendi korlátok közé. Zsigmond 1436. augusztus 23-án bevonult Prágába, fogadva cseh rendek hódulatát. Magyarországon még 1434-ben sikerült helytartóinak felszámolni a táboriták bázisait, után Nagyszombatot és más helyeket visszaváltották tőlük. Huszita és a cseh korona kérdésére egyelőre pont került.
Tanár úr, mi volt Zsigmond király legfontosabb külpolitikai törekvése uralkodásának utolsó szakaszában?
Zsigmond királyt uralkodása utolsó éveiben a cseh kérdés megoldásán kívül főképp a császári korona és az egyházi reform foglalkoztatta. Ennek a két kérdésnek a megoldása annyira lekötötte figyelmét, hogy életének utolsó évtizedét szinte teljesen eláldozta. 1430 nyarán eltávozott Magyarországról, és ezután csak másfél évet töltött újból itthon, 1434. októbere és 1436. májusa között. Magyarország elhagyása után előbb Csehországba ment, ahol ekkor még zajlott a huszita háború. Majd az 1431. augusztusában elszenvedett csehországi vereség után Itáliába ment, ahol novemberben Milánóba megkoronáztatta magát a lombárd vaskoronával, az itáliai királyság szimbolikus koronájával. Innen Rómába indult, de csak nehezen jutott el az örökvárosba, mert az egyházi reform ügyében ellentétbe került a pápával, emellett újabb háborúba sodródott Velencével és a vele szövetséges Firenzei köztársasággal. Ezért 9 hónapot volt kénytelen ellenségtől körülvéve Szienába vesztegetni, és csak 1433. május 21-én vonulhatott be Rómába, ahol 4. Jenő pápa 10 nappal később fejére helyezte az oly régóta áhított császári koronát. Ugyanott június 4-én megkötötte a békét Velencével is, amely lezárta a velencei magyar összecsapások évszázados sorozatát. Köztársaság megtartotta valamennyi foglalását, és csupán ahhoz kellett hozzájárulnia, hogy a császár és hadai átvonulhassanak területén. A császári korona megszerzésével Zsigmondnak sikerült élete alkonyán elérnie egyik fő célját, viszont az egyház reformjára vonatkozó elképzeléseit nem tudta megvalósítani. Az 5. Márton pápa által 1431 elején összehívott bázeli zsinat, feladat az lett volna, hogy ehhez a reformhoz hozzáfogjon. A pápa és a zsinat azonban igen hamar szembe kerültek egymással, mert a zsinati főpapok a reformot a pápai befolyás visszaszorítására akarták használni, mind saját országaikba, mind a katolikus egyház egészén belül. Az új pápa, IV. Jenő feloszlatta a zsinatot pápa ellenes hangulata miatt, a résztvevők azonban folytatták üléseiket, hangoztatva azt a tételt, hogy a zsinat az egyetemes egyház testülete, és mint ilyen fölött áll a pápa személyének. Eleinte Zsigmond a zsinat pártjára állt, így a pápa kénytelen volt engedni, és 1433-ban hozzájárult az ülések folytatásához. Konfliktus azonban rövidesen kiújult, és átmenetileg új egyházszakadáshoz is vezetett. A hatalmi harc közepette elsikadt a reform kérdése, és részben ez volt az oka, hogy uralkodásának utolsó éveibe Zsigmond már a pápa mellé állt a zsinattal szembe.
Melyek voltak Zsigmond király utolsó éveinek legfontosabb eseményei?
A császár koronázás és az egyházi reform által lefoglalt Zsigmond király 1434 őszén tért vissza itáliai és németországi útjáról Magyarországra. De az itthoni tartózkodása nem pihenésről szólt, hanem országos ügyeket intézett. Ugyanis 1435 márciusában Pozsonyba országgyűlést hívott össze, ahol törvénybe iktatta az igazságszolgáltatás reformjáról szóló dekrétumát. Ebben a király többek között elrendelte, hogy ha hivatalba lépésekor minden bírónak esküt kell tennie, szentesítette a megyei illetékességét a hatalmaskodások kivizsgálásában és azonnali megtorlásában, a hatalmaskodási perek végső döntését a királyi személyes jelenlét bírósága a nándor és az országbíró hatáskörébe utalta, valamint szabályozta a vizsgálati eljárás módját és a kiszabható bírság összegét. Ugyanakkor ekkor bocsájtotta ki a hadszervezet reformját tárgyaló rendeletét, amely átszervezte a telekkatonaság rendszerét, csökkentve a birtokosok terheit, ezentúl minden 33 jobbágy után írta elő egy íjász felszerelését. Itt tett kísérletet a nemesi felkelés megreformálására is, de ez elbukott, így az 1435. évi törvény érintetlenül hagyta a nemesi felkelés korábbi formáját, és az egytelkes nemesek számára azt írta elő, hogy vagy familiárisként, vagy személyesen a megyés ispán alatt vonuljanak hadba. Ezt követően 1436. januárjában Székesfehérvárot végső megállapodásra jutott a cseh rendek követeivel, és 1436 tavaszán Csehországba távozott, hogy átvegye új királyságát. Többé már nem tért haza. Utolsó hónapjaiban Csehország belső ügyeivel foglalkozott, és mindenekelőtt a katolikus befolyás és a királyi hatalom megerősítésén munkálkodott. Emiatt annyira megromlott a viszony a cseh rendekkel, hogy jobbnak látta Morvaországba távozni. Ekkor már a 70-es éveiben járt, egészségügyi állapota is jelentősen megrendült.
Történész úr, a megmaradt percekben még beszélnünk kell arról is, hogy miként támogatta Zsigmond király a városok fejlődését.
Zsigmond király uralkodásának kezdetén Magyarországon, Európa nyugati részéhez képest, alárendelt szerep jutott a rendi társadalom harmadik elemét alkotó városoknak és a polgárságuknak. Városi fejlődés szempontjából Zsigmond uralkodásának évtizedei sorsdöntőeknek tekinthetők, hiszen ekkor vált el egyértelműen a királyi városok és a földesúri mezővárosok útja. Ekkor dőlt el, hogy mely városok rendelkeznek majd politikai jogokkal, és tagozódnak be a rendi társadalomba, és melyek azok, amelyek földesúri alávetettség vár, hogy mely települések lakosságából várik polgár, és melyekéből kiváltságos jobbágy. Ekkor dőlt el az is, hogy a városi fejlődés hiányosságai folytán Magyarországon a polgárság évszázadokon át jelentéktelen politikai és társadalmi tényező marad. A városi lét jogi és politikai kritériumai a 15. század első felében formálódtak ki. Az Anjou korban sok településnek volt esélye arra, hogy teljes jogú királyi város legyen, hiszen jelentős számú település rendelkezett önkormányzattal és különböző bíráskodási, gazdasági és egyéb kiváltságokkal, és ki voltak véve a várak fennhatósága alól. Adójukat többnyire közvetlenül a királyi kincstárnak fizették, nem telkenként, mint a jobbágyfalvak, hanem egy összegbe. Nevük város vagy szabadfalu volt, lakosaik pedig polgároknak vagy vendégeknek nevezték magukat. A királyi birtok legnépesebb, gazdaságilag legértékesebb települései tartoztak ebbe a kategóriába. A 14. század végének nagy arányú birtok eladományozásai miatt ezeknek a kezdetleges városoknak nagy része a nagybirtokok függésébe kerültek. Jó részük még 1392 előtt, a többi a következő évtizedek folytán. Kiváltságaikat részben megtartották, de beépültek a nagybirtokok uradalmi szerkezetébe. A birtokváltás nem járt szükségképpen együtt gazdasági hanyatlással, hiszen ezen települések számos kiváltságot köszönhettek földes uraiknak is. A városi fejlődés útja politikai zalag zárult le előttük, mert nem kerülhettek a királyi városok közé. A királyság számára fontos volt a városok gazdasági ereje, sőt a 15. század elejétől politikai jelentőségük is megnőtt. Magyarországon a király és a városok között hasonló szövetségi viszony jött létre, mint Európa fejlettebb országaiban, csupán a szövetség politikai jelentősége volt kisebb. A városok csekély számuk és gazdasági erejük miatt nem válhattak a központi hatalom olyan szilárd támaszáival, mint Nyugat-Európában. Királyi hatalom és a városok szövetsége azzal is járt, hogy a városok gazdasági céljaik elérésében számíthattak az udvar támogatására. Különösen szilárd volt ez a szövetség a 15. század első éveiben Zsigmond és a főnemesség ellentétenek kielezésekor. 1402-ben közvetlenül kiszabadulása után a király árumelgállító joggal ruházta fel Pozsonyt, Sopront, Nagyszombat, Bártva és Lőcse városait, kifejezetten jutalomként hűségükért és a polgáraiknak az egész országban kereskedést engedélyezett. 1405-ben a bárok felkelésének leverése után Zsigmond átfogó intézkedésekkel kívánta növelni a városok politikai súlyát és gazdasági lehetőségeit. Követeiket tanácskozásra hívta össze, és javaslataik alapján is részletes törvényt bocsájtott ki. A cikkelyek egy része a királyi nemesfém monopólium tárgyába intézkedett, de a legfontosabbak a hazai kereskedő polgárság érdekeit tükrözték, és a királyi városok gazdasági pozícióit próbálták erősíteni. Kiterjesztette az árumegállító jogot az ország összes kereskedője javára. Egyúttal megszüntették azt a kötelezettséget, hogy az ország belsejében a királyi vámhelyeken vámot kell fizetniük. A törvény vagyon elkobzást helyezett kilátásba mindazoknak, akik külföldi kereskedőkkel társultak, és azok áruit sajátjukként próbálták értékesíteni. Kereskedelem érdekeit szolgálta az a rendelkezés is, amely az egész országra kötelezően előírta Buda mértékegységeinek használatát. Szentesítette a városoknak azt a jogát, hogy lakosaik felett maguk ítélkezzenek, vagyis a nemesek és az egyháziak polgárokkal szembeni pereit első fokon a városi bíróságok tárgyalták. Fellebbviteli fórumként a királyi tárnokmester bíróságát jelölte ki, egyúttal azt is lehetővé tette, hogy a polgárok az anyaváros bíróságaihoz fordulhassanak jogorvoslatért. A városok presztízse szempontjából nagyon jelentős volt az a cikkely, amely valamennyi város és szabad falu bíróságát a legmagasabb törvénykezési kiváltsággal ruházta fel, az elítélt gonosztevők kivégzésének vagy megcsonkításának jogával. Az 1405. évi törvény kibocsátásával egyidejűleg Zsigmond más intézkedésekkel is erősíteni igyekezett a városok helyzetét. Számuk gyarapítása véget, egész sor királyi szabad falut ruházott fel Buda, Kassa, illetve más városok jogaival. Feltételül szabta azonban a fallal történő megerősítésüket. Ez a feltétel esetenként akadályozta a városra fejlődést, mint például Debrecen esetében, de más településeken gyors ütembe indult meg a városfalak építése, mint Kolozsvár esetében. Így a fallak körülvett városok száma a korszak végére jelentősen emelkedett. Azonban a királyi város státusát csak a legnépesebb és gazdaságilag is legerősebb településeknek sikerült kiharcolniuk. Ezekből a 15. században különböző rangú csoportok formálódtak. A legelőkelőbbeknek azokat tekintették, amelyek fallal voltak körülvéve, ezeket később szabad királyi városnak nevezték. Ebbe a csoportba azok a városok tartoztak, amelyek megkapták a budai jogot. Ilyen városok voltak Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártva és Eperjes. Saját ügyeikben maguk bíráskodtak, fellebbviteli törvényszékük pedig a tárnokszék volt. Polgáraik sajátos társadalmi státussal rendelkeztek. Személy szerint nem számítottak ugyan a nemesek közé, de a város, mint testület, a nemes egyenlangú földesúr volt, és rendszerint több jobbágy falu felett gyakorolt fennhatóságot. A királyi városok egy másik csoportja ugyan nem tartozott a tárnokszéki városok közé, de szinten kiváltságos helyzetű volt. Székesfehérvár, Lőcse, Zágráb, Visegrád, Késmár, Trencsén, Szeged számítottak ide, közül közülük csak Szegednek nem voltak falai. Ebbe a csoporttal tartozott egy darabig Esztergom és Győr az a része is, amely a királyé volt. Külön csoportot képviseltek az erdélyi szászok közösségei. A legjelentősebb közülük a Nagyszeben vezetése alatt álló 7 szék volt. Ők II. Andrástól kapták kiváltságukat, és egyenrangúnak tekintették őket a szabad királyi városokkal. Hasonló jogállásra tett szert Brassó Beszterce, majd 1402-ben Medgyes is. Sajátos utat jártak be a bányavárosok, kiváltságaikat erősen korlátozta, hogy a királyi kamarák felügyelete alatt maradtak, a legjelentősebbek pedig 1424-ben a királyné uralma alá kerültek. Nagybánya, a bányászat egy másik centruma, 1411-től a szerb fejedelemnek magánvagyonához tartozott. Nyugati mértékkel mérve a magyarországi városhálózat ritka volt, a kor fogalmai szerint nagyvárosok sem voltak. Budának mindössze 7500-8000 lakosa volt a Zsigmond kor végén. Ezt a számot a jelentős városok közül egyedül Kassa lakossága közelítette meg, míg a többiek lényegesen alatta maradt. Pozsony 4500, Sopron 4000, Bártfa 3500 lakos körül lehetett. A belső piac viszonylagos fejletlenségével és a kürkereskedelem döntő szerepével magyarázható, hogy a nagyobb városok zöme a határvidéken jött létre, ott, ahol a távolsági kereskedelem legfontosabb útvonalai elérték Magyarországot. Sopron, Pozsony és Nagyszombat a Németországba vezető utak mentén feküdt, Kassa, Bártfa, Eperjes a lengyel határ közelében, az erdélyi szász városok a déli Kárpátok hágainak bejáratánál, amelyeken át a Fekete-tengeri kikötőkbe vitt az út. Buda különleges jelentősége abból fakadt, hogy itt volt az ország közepe és legnagyobb felvevő piaca, a királyi udvar, ezért az említett útvonalak itt futottak össze. Mindezek a városok elsősorban a távolsági forgalomból éltek, és erősen fügtek az azt irányító itáliai és német kereskedő városoktól. Szerepük a nemzetközi kereskedelemben passzív volt, nem ők keresték fel áruikkal a nyugati piacukat, hanem az olasz és német kereskedőházak képviselői jelentek meg a magyar piacon, és így igyekeztek azt birtokba venni. Magyar piac meghódítása együtt járt a külföldi kereskedők letelepedésével, elsősorban Budán, ahol értékes politikai összeköttetésekre is szert lehetett tenni. Sokan polgárjogot szereztek, vagy hazai polgárcsaládokkal építettek ki rokoni kapcsolatot. A német kereskedők számára előnyt jelentett, hogy a magyar városok vezető rétege csak nem kizárólag német eredetű és nyelvű volt. A képviselőik révén a német kereskedőházak biztos pozíciókat szereztek a magyar piacon, és üzleti vállalkozásaikba gyakorta bevonták a magyar polgárokat is. A magyarországi városokban a gazdasági viszonyok annak a jómodú városi vezető rétegnek kedveztek, amely idegen vagy saját tőkével ki tudta használni a bányászatban, a pénzügyigazgatásban és távolsági kereskedelemből rejlő lehetőségeket. Ebből következően a városok vezetését is a gazdag kereskedő családok ragadták magukhoz.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során Zsigmond király uralkodásának utolsó éveivel tudtunk foglalkozni. Ebben az időszakban egyik legfontosabb külpolitikai tevékenysége a cseh korona megszerzése, illetve a huszitizmus elleni háború volt. Ezzel párhuzamosan beszéltünk arról, hogy sikeresen megszerezte a német-római császári koronát is, azáltal, hogy eljutott Rómába, és a pápa megkoronázta őt német-római császárnak. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy az egyházi reform kérdésében Zsigmond király kudarcot vallott, és nem sikerült eredményeket elérnie. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy milyen szerepet töltöttek be Zsigmond uralkodása alatt a városok. Zsigmond király aktívan törekedett arra, hogy megerősítse a magyarországi városokat, kiváltságokat adományozott a városoknak, viszont ennek ellenére a magyarországi városok és ezeknek a polgársága nem jutott olyan politikai szerephez, mint például Nyugat-Európában. A következő műsorunkban Zsigmond király uralkodásának utolsó aspektusaival fogunk foglalkozni. Beszélünk családjáról, a kultúra fejlődéséről, épített örökségéről, valamint halálának körülményeiről.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.